Sziasztok, ez a Hazabeszélők, a Magyar Foci Podcast immár 17. adása. Szervusz, Béci, így először az idén. Azt már nem kérdezem, hogy telt a karácsony, mert már konkrétan egy hónapja elmúlt.
Jó újra itt lenni, és jó újra beszélni, meg beszélgetni egymásra így a magyar futball eseményéről.
De még mielőtt elkezdjük ezt az adást, újra kérünk benneteket, hogy iratkozzatok föl, hogyha tetszik. A Spotify-on és a YouTube-on is ott vagyunk, és most meg tudjuk köszönni rögtön az elején a Telekomnak is. Hogy tetszik a stúdió, Béci?
Nagyon örülök, hogy a Telekom ilyen lehetőséget biztosít azok számára, akik egyébként abban lelik örömüket, hogy podcastet gyártanak.
Magyar fociról, te jó Isten, be kellett írnom, amikor lefoglaltam ezt az ingyen stúdiót itt az Arena Plázában, hogy mi lesz a podcastnak a témája. Beírtam, hogy magyar labdarúgás. Mondom, Jézus úr is, azt fogják mondani, na biztos, hogy nem csinálod a hülye gyerek. De mindenkinek teret biztosítanak természetesen észszerű kereteken belül. Úgyhogy köszönjük a Telekomnak ezt a ingyen podcast stúdiót, és minden hozzánk hasonló kezdőnek mondható podcastet arra biztatunk, hogy jöjjön el az Arena Plázában, itt a Telekom üzletben találhatja meg ezt a remek stúdiót. Nyilatkozattal kezdjük. A Bognár Gyuri bemondta a Hegyi Iván műsorába, itt látod, hogy semmi nem változik a magyar futballba, amikor a Hegyi Iván interjúvolja meg a Bognár Gyurit. Azon hasonlítani, amikor pár hónapja még a Flóri alkalmazásban volt a BVSC-nél, és a följutottak ugye még a nyáron, és a Kisteleki, aki még mindig igazgatóként dolgozik a klubnál, ölelgette. Mondom, hogy minden állandó a magyar futballban, semmi nem fog megváltozni. Ez is egy ilyen volt, amikor a Hegyi Ivánnak elmondta a Bognár Gyuri, hogy hát nem kell itt a Paks bajnoki esélyéről beszélgetni, a Fradi mindenképp megnyeri a bajnokságot, de hogy azért jövünk a nyakukra. Altat szerinted a Gyuri, már sokszor beszéltünk a Paks lehetséges bajnoki esélyéről, altat a Gyuri, vagy a realitásokról beszél?
Én azt gondolom, hogy azért a realitásokról beszél. Ugye azért az elmúlt fél évben volt egy pár ilyen interjúpárbaj a Bognár Gyuri és a Fradi között éppen akár
Kuba. Imádják egymást.
Igen, igen. Én azt gondolom, hogy egyébként nagyon jól szórakoztatják egymást. Szerintem a háttérben meg egyébként nagyon jól sörözgetnek, borozgatnak egymással. Én azt gondolom, hogy a Bognár Gyuri szerintem realista volt. Akármilyen bukdácsoló is volt a Fradi az ősszel, azt gondolom semmi nem állt az útjában a tekintetben, hogy megnyerje a bajnoki címet. Nyilván azért üdítő látni, hogy a Paks kizárólag magyar játékosokkal milyen teljesítmény nyújt, de azért az látszik, hogyha kettős terhelés van, vagy hogyha sok sérült van a Paksnál, akkor egyébként a játék igenis ingadozik, és én azt gondolom, hogy a bajnokság végére egy kicsit ki is fognak kereszteni, de azért én magam részéről, meg szerintem bármilyen más semleges szurkóz nevében tudom azt mondani, hogy szerintem mindenki szurkol azért, hogy a Paks ott legyen most a dobogón, mert ez a csapat most megérdemelni.
Nehezen tudom egyébként elképzelni, hogy a Paks ne legyen ott a végén a dobogón, meg azt is, hogy egyszer a Bognár Gyuri ne legyen a Fradi edzője. Ezen rögtem. De tényleg azt mondod, hogy annyira jóban vannak, egyszer ez is el fog következni. Az lesz a adat nélküli labdarúgás igazi győzelme, amikor majd a Bognár Gyuri megnyeri a bajnokságot, hogy olyan szemlélet, hogy egyáltalán nem foglalkozik adatokkal, de ő ezt le is nyilatkozta már többször.
Én azt gondolom, hogy ami Kubatov Gábor a Ferencváros elnöke, addig nem lesz magyar edzője a Ferencvárosnak.
Ja,
ezt az is elmondta. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy egy Kubatov utáni időkben van rá esély.
Igazolásokról fogunk most leginkább beszélni, mert ez más nem igen történt még. Viszont igazolásokból, annak ellenére, hogy még csak alig kezdődött el az átigazolási ablak, transfer window, ilyen szép magyar kifejezéssel, azért történtek dolgok, rögtön a Fradi be is rúgta az ajtót, ha már így elkezdtük őket emlegetni. Fehérvárról a Kódrót leigazolták. Azért is volt érdekes, mert én úgy tudom, de javíts ki, ha tévedek, hogy volt egy meg nem támadási szerződésnek is nevezhető hallgatólagos alkú a Fradi és a Fehérvár között, hogy egymás legjobbjait nem nagyon viszik el most. Ehhez képest a Fehérvárnak magasan a legjobb játékosát a Fradi így, ahogy van, elvitte. A másik kérdés, ami fölmerült bennem, hogy mi az Istennek a Fradinak három center? Most oké, hogy a Barnabás sérült volt, és neki nagyon kellenek is majd a játékpercek ahhoz, hogy a Rossi komolyan számolhasson vele, nyilván amúgy számol vele, de hogy tényleg kezdő csatárként, kezdő centerként számolhasson majd vele az EB-re készülve. De hogy akkor tényleg minek három center a Ferencvárosba? Ennyire rotálni akarnak, vagy félnek attól, hogy megint sérülés hullám sújtja majd őket?
Inkább az utóbbi, tehát ugye Varga Barnabás kiválása egyébként egy elég komoly érvágás volt a Ferencvárosnak, és hát ugye mindig tudjuk, hogy a Fradi mindig télen szokta összeállítani a következő szezonra való keretét, szerintem ez már ennek is szól. Ugye, hogyha Varga Barnabásnak a tavasza is ennyire jól sikerül, mint hogy az ősszel, akkor lehet, hogy egyébként ő már a nyáron már nem lesz a Ferencváros játékosa, és akkor jobb már tulajdonképpen előre gondolkodni és előre igazolni.
Szerinted elképzelhető, hogy csak egy évet töltsön a Barnabás a Fradiban?
Hát, hogyha továbbra is olyan teljesítményt fog nyújtani, ahogy a szezon elején berúgta az ajtót, akkor azt gondolom, hogy teljes mértékben elképzelhető. Varga Barnabás még abban az életkorban van, amikor ő még tudna egy jó nemzetközi karriert befutni.
Mekkora só lenne egyébként, hogy az osztrák sokad osztályból elindulva, aztán visszajött Magyarországra. Én egyébként nem gondolnám, hogy a Fradi egy év után el fogja engedni. Akkor pénzt akarnak belőle csinálni, akkor kicsit följebb csófolják az árát, és akkor még egy év, akár egy Európa Liga, vagy egy BL, ahol most a Fradi ugye deklaráltan be akar majd az új formátumba főleg kerülni. de nem hiszem, hogy most egy év után elengednék, nagyon kíváncsian várjuk ezt is. Még mindig a Fradinál vagyunk. A Hajnal Tamás már mondta, hogy nem számítanak az Owusu, a Tokmak és az Ezity játékára sem, és a Márkinyhoz meg a Máé is távozhat. Meghatározó játékosok ők a Fradi elmúlt néhány évéből. Ennyire lefőtt nekik a kávé a Fradinál, vagy másról lehet szó? Tehát annyira pótlásukat nem látom egyébként.
Ugye olyan játékosokról beszélünk, akiket egyébként Csercsaszov nagyon kedved, de hát ugye azóta volt egy edzőváltás a Ferencvárosnál, és én azt gondolom, hogy Stankovics szeretné a saját képére formálni ezt a Ferencváros, és szerintem azt gondolja, hogy az a Tokmak, aki egyébként 2-3 éve még csúcs szinten volt, most arra már inkább egyébként, hát mondjuk úgy, hogy nem feltétlenül azt a teljesítmény nyújtja, amiért a kezdetek kezdetén leigazolta a Ferencváros, és azt gondolom, hogy most egy VF frissítés mindenképpen ráfért a Fradira. Nem véletlen egyébként, hogy a Kodró mellett akár a Maigát, vagy a Szevikjánt, ugye most lett hivatalos, igen, hogy 1,2 millió euróért leigazolta a Ferencváros a Nyizsnyi Novgorod együttesétől. Tehát ugye látszik egyébként, hogy távozók helyére mindenképpen minőségi és új friss igazolásokat tervezett a Ferencváros. Ugye, ahogy az előbb is elmondta, a Fradi már a következő szezonra is készül. Meg azért tudjuk, hogy itt most lesz egy playoff köre az Olympiakosszal szemben, egy olyan Olympiakosszal szemben, ahol egyébként rengeteg Premier League játékos is játszik jelenleg. Egy ilyen csapat ellen mindenképpen kell a minőség, és azt gondolom, mindenképpen kellnek olyan játékosok, akik még éhesek a sikerre, míg mondjuk Tokmaknál ez már nem annyira látszódott az elmúlt egy-két évben.
Beszéltünk már korábbi adásokban a Fradinak a EK-s sorsolásáról, hogy playoff kört játszanak az Olympiakosszal. Az új igazolásokkal szerinted megnőtte az esélyük a továbbjutásra?
Én azt gondolom, hogy jelenleg nem feltétlenül ezen fog múlni, azon is fog múlni, például ugye látjuk, hogy az Olympiakosz jelenleg nincs túl jó formában, tehát még az is elképzelhető, hogy egy teljesen új edzővel fognak már a Ferencváros ellen pályára lépni, tehát egyelőre még korai lenne meggondolni, hogy milyen Olympiakosz vár a Ferencvárosra. Továbbra is ezt a formát nyújtja a görög csapatok, én azt gondolom, hogy a Ferencvárosnak nagyon jó esélye lehetnek a konferencia ligában.
Nagyon kíváncsiak vagyunk erre is. Megyünk tovább, most már elhagyjuk a Fradit, mint Pataki Attila Miskolcot annak idején. Rögtön a őszi szezon végén gyakorlatilag egy percet sem várva a Debrecenbe jelentette, hogy 500 000 euróért leigazolják immár egyszeres válogatott Szucholovszki Somát a Kecskeméttől. A Soma azt mondta, hogy neki nagyon nehéz volt ezt a döntést meghozni, mert tényleg Kecskeméten lett belőle játékos. De az a 500 000 euró, mind a Kecsónál, amit kaptak valaha játékosért, mind a Debrecennél, amit adtak valaha játékosért, abszolút rúb rekord. Szerintem ez egy kurva jó igazolás egyébként. Szerinted hol fog a legjobban belemenni a Soma a Debrecennek a játékába?
Mindenképpen szélső poszton, vagy akár támadás szervezőként fog jeleskedni Szuhodovszki. Ugye azért látszik, hogy sem Bódi Ádám, sem pedig Dzsuzsák Balázs már nem tud olyan szintet képviselni, hogy a Debrecennek a dobogós reményei valóvá váljanak. Ezért mindenképpen erősíteni kell támadó poszton. Azért az is sokat mondó, hogy a Debrecen a nyáron szerződtette szerb csatárát, aki 9 meccsen 0 gólt és 0 gólpaszt érte, azt kölcsön is adták. Tehát, hogy őt most mindenképpen újra akarják szervezni a támadójátékot. Őszi szezon végére már kezdett jól kinézni ez a Debrecen, de ahhoz, hogy valóban legyen esélyük a dobogóra, ahhoz tényleg szükség van arra, hogy egyébként új arcokat, gólerősebb és gólérzékenyebb játékosokat igazoljanak előre.
Maradunk a Kecskemétnél. Lukács Dániel érkezett Kecskemétre a Diósgyőrből. Ez is egy érdekes igazolás. Ezt egy picit nem látom, hogy annyira jó lesz, viszont hasznos. Te mit gondolsz erről?
Ugye Lukács Dániel egyszer már megmutatta magát Kecskeméten, ugye amikor Kecskemét feljutott az első osztályba, akkor ő volt a házi gólkirály. Ha ismételten azt a teljesítményt tudja nyújtani, azt gondolom Szabó István vezető edző tudja, hogy egyébként ő
ki tudja hozni belőle,
ki tudja belőle hozni a maximumot. Ugye azért most a Kecskemét támadó játékos sem működött olyan jó. Tóth Barnának most nem volt olyan jó szezonja. Pálinkás egyébként egy nagy felfedezett, de azért ő se tudja hátán vinni a támadó játékot. Én azt gondolom, hogy Lukács pont az a karakter, akire a Kecskemétnek mindenképpen szükség van. Ugye a Kecskemét az egyik legmagasabb csapat átlagmagasságban, igen, és egyébként Lukács ezt a szinten, ezen a szinten szintén további erősítés jelent. Ugye a Kecskemét nagyon jó feljátékkal, Lukács ebben kiemelkedik.
És még mindig maradunk egy picit a Diósgyőrnél, akik védőket igazoltak, tehát nem csak eladtak, hanem vettek is. Már beszéltünk róla többször, hogy a hátsó alakzatot csak úgy, mint az Újpestnél meg kell erősíteni. Erősítés jelent ez a néhány játékos, aki érkezett, vagy még mindig kellene oda igazolni? Nem lehet csak védőket igazolni, tehát előbb-utóbb máshova is kell. Ők erősítéseke, akik érkeztek.
Ha egy kicsit egoista lennék, akkor azt mondanám, hogy milyen jó, hogy a Diózsér hallgatja a podcastünket, mert hányszor elmondtuk.
Nem
hogy
jött még onnan vissza igazolás, még nagyon várnánk egyébként.
Hogy egyébként mennyire erősítésre szorul a védelem, és ha egyébként rendbe rakják a védelmet, akkor a Diózsérnek egy nagyon jó szezonja lehet. És hát ugye két olyan játékost igazoltak, egyrészt Ondrej Bakót, aki a szerintem mértékadónak nem nevezhető Transfermarkt szerint 800 ezer euró.
Ez imádom, mindig bemondják, mert mindig leírek, mértékadó, Transfermarkt.de.
Hát ezzel csak az jut eszem, hogy ugye Kosanovicsot leigazolta Újpest, 900 ezer euró volt a piaci érték, és fél év után elküldte az Újpest, hogy akkor figyelj, szerintem...
Mindjárt beszélünk az Újpestről, és megkapcsoljuk.
Igen, tehát ennyit a Transfermarktról. Tehát Ondrej Bakót igazoltak, az Ondrej Bakót, aki egyébként az elmúlt években Izraelben alapember volt, viszont az őszi szezonja nem sikerült jól, összesen három mérkőzéssel játszott. És hát ugye azt a Marko Lundot, aki egyébként az elmúlt három évben Svédországban 68 bajnoki meccsen játszott, tehát mondhatjuk, hogy a Norrköpingnek egy alapembere volt, szerintem ő egy kivételes jó igazolás, tehát egy olyan igazolás, amit egyébként szerintem akár a Ferencvárosban is el tudnám nézni. Azt gondolom, hogy
kicsit most telítettség van.
Kicsit telítettség van ott most a védelemben, de én azt gondolom, hogy Marko Lund az egyik legjobb igazolása lesz a téli átigazolási időszaknak, aztán nehogy rám cáfoljon.
Ha már az Újpestet itt említettük, gyakran is szívesen cseszegetjük őket, most is így fogunk tenni, üdvözöljük minden kedves újpesti hallgatónkat. Mi az Istenre várnak? Tehát, hogy elengedték a Kuszkot, immár ő sem tagja. Most az egy dolog, hogy mennyit játszott egyébként, még kölcsönben is játszott a korábbi klubjánál. Ennek ellenére Nebojša Vinjevics lenyilatkozza, hogy pedig hát 4-5-6 posztra kellene olyan ember, aki rögtön alapember lehet ebbe a csapatba. Könyörgöm, január 17-e van, most amikor fölveszük ezt a podcastot, és nem látom, hogy bárkit igazolna az Újpest. Na most erre a teljesítményre és játékos állományra alapozva, akármilyen jól kezdték a szezont, óriási baj lesz. Szerinted mire várnak és mikor kezdenek el tényleg igazolni? Ráadásul a másik kérdés, amit egy Újpest szurkoló barátom tett föl nekem, ki az, aki jelenleg Újpestre akar igazolni? Légiósok esetleg nem tudják, hogy mekkora szarban van ez a csapat, de ki az, akit ide lehet ilyenkor hozni? Ha ránéz egy tabellára, megnézi az eredményeket, és azt mondja, hogy oké, ki fog ide jönni.
Hát én azért annyira nem temetném ezt az Újpestet. Ugye mindig is tudtuk, hogy az Újpest elképesztően kétarcú. Ugye még a 10. forduló környékén még arra is volt esélye a klubnak, hogy a tabellát vezesse. Ezzel szemben ezek után a 9. helyre került, mert olyan vereségsorozatot produkált a klub, amelyre nem nagyon volt például, igen ritkán volt például az Újpest történetében. Hát ugye ismerjük a belgának az átigazolási szokásait. Ugye február közepéig tart az átigazolási szezon. A belgának volt mindig az a mondása, hogy mindig az utolsó pillanatokban lehet a legjobb átigazolásokat köttetni. Én több mint valószínű vagyok, hogy most is ez fog történni, tehát hogy lesznek jó igazolásai a lilafehéreknek, de majd akkor, miután lement tavasszal 3-4 forduló. Ugye tudjuk, hogy az Újpest tavasszal mindig nagyon jól szokott szerepelni, általában március környékén szokott egy olyan győzelmi sorozat előjönni a lilák történetében, amivel mindig elkezdenek felkapaszkodni a tabellán. Most is erre számítok. Ami egyébként talán bizakodásra adhat okot, hogy most minap ugye az ukrán középcsapat, a Csernomorec Odessa ellen egy nagyon szép játékos sikerült.
Az jó volt egyébként, igen. Kérdés volt sokáig az, hogy kit lehet igazolni a magyar focinak, mert majdnem elkezdett szólni a világ legkisebb hegedűje, ugyanis volt egy olyan jogszabály, törvény most, ami életbe lépett, hogy február 29-ig, mert hogy idén ugye szökő év van, a törvény értelmében nem lehet idegen légiósokat igazolni, mert hogy tartózkodási engedély és a többi. A Kodró kapcsán ugye fölmerült, de akkor a Fradi miért írhatott alá Kodróval? Hát azért, mert neki spanyol útlevele van. De hála a jó Istennek a magyar labdarúgás megmenekült, mert nagyon gyorsan találtak egy kivétel, Schmidt Ádám sportétfelelős államtitkár. Leült tárgyalni a megfelelő emberekkel, vagy ők vele, ízlés kérdése, és szerencsére tud a magyar foci igazolni. Azért van egy csávó a YouTube-on, a Tom FM, aki szokott ilyeneket csinálni, hogy képzeljük el, milyen lenne, hogyha angol klubok a Premier League-ben csak angol játékosokat szerződtethetnének. Betegre szoktam röhögni magam a csávón egyébként, és így belegondoltam én is, csak nem kezdtem a szimulációval eljátszani, na akkor az NB1-ben csak magyar játékosok lehetnek. Mennyivel esne vissza a nézőszám szerinted?
A nézőszám nem is visszaesne, a színvonal az már annál inkább. De én
valahogy... Erre szokták mondani, hogy ennél jobban?
Ennél jobban.
Mi ezt nézzük, mert nekünk ez jutott. De
a Paks az élő példára, hogy egyébként magyar játékosok is lesz egy futballt, és tetszetős futballt játszott. Én annyira nem, szerintem jó tenne a magyar labdarúgásnak.
Egyszer ki lehetne próbálni, csak akkor a szegény játékos ügynökökért tényleg megszólal a világ legkisebb hegedűje. Mi lesz akkor velük, akik ide hozzák jó pénzekért a játékosokat? A Semis Modicot, aki jelenleg a Blackburn Roversben rugogatja nem kis eredménnyel a gólokat, mert hogy vezeti a IFL Championship, az angol másodosztály góllövő listáját. Na most a srácnak vannak magyar felmenői, és tudna magyar válogatott lenni, akarjuk-e őt a válogatottba? Én ennyit mondok rá, hogy yes, please.
Én is azt gondolom, hogy minél nagyobb a merítési lehetőség, annál jobb a válogatottnak. Még annak ellenére is, ugye ezt többször is beszéltük, hogy sajnos az UEFA hozott egy olyan szabályt, hogy 26 helyett ismét már csak 23 játékos lehet nevezni az EB-re. Ez szerintem a kisebb válogatottak szempontjából nem annyira előny, és ez inkább a nagy válogatottaknak előny. De én azt gondolom, hogyha a Smodics tényleg beválik, és a Rossi úgy látja, hogy őt be tudja építeni a válogatott játékába, akkor igenis, én azt mondom, hogy szükség van rá, és hogy tényleg van is hely a válogatottban. Ugye a Championship-ben jelenleg 16 gólos, tehát egy nagyon gólerős támadó középpályásról beszélünk. Ráadásul az sem baj, hogyha egyébként akár Szoboszlainak lenne egy kiváló minőségű cseréje. Ugye azért azt látjuk, hogy a Szoboszlai történik valami is nem játszik, akkor azért a magyar válogatott támadójáték onnantól kezdve eléggé vérszegény lesz. És hogyha a Smodics valóban, már ez valóban igaz, ugye a Magyar Labdarúgó Szövetség eléggé kitérő választ adott arra vonatkozóan, hogy tényleg megkeresse.
Rájönnek választ adni szerintem. Most, ha leveszik azt, hogy mennyi van még az EB-ig, talán ráérnek.
Én azt gondolom, hogy a márciusi válogatott mérkőzések egyébként kiváló alkalmat teremtenek arra, hogy akár Dárdai Marcit, akár Smodicsot ki lehessen próbálni. Én egyébként örülök, mondom, minél több játékos tudunk kipróbálni, annál nagyobb Rosszinak a merítési lehetőség, és akár sérülések előfordulása esetén is akkor több lehetőségünk van. Ugye azért emlékszünk, a 2021-es EB-n hiányzott Kalmás Zsolt és Szoboszlai Dominik is. Mennyivel jobb lett? Valószínűleg én azt mondom, hogy tovább jutottunk volna a csoportból.
Egészen
akkor,
biztos.
Hogy a Kalmár és Szoboszlai is a válogatott keretben ott lett volna.
Ki az, akit még lehetne honosítani, ha így gyorsan körbenézünk?
Hát ugye, egyébként vicces, a mértékadónak nem nevezhető transfermárta.
Ezt ki fogom vágni, bassz meg!
Szóval a transfermárta utána néztem, hogy milyen játékosok vannak, akik Smodicshoz hasonlóan magyar felmenőkkel és magyar útlevéllel rendelkeznek. És egyébként három olyan játékost találtam, tehát Luka Bielovics, ő jelenleg Szabadkán játszik, jobb szélsőként. És egyébként egy nagyon tehetséges játékos, alapember egyébként a szerb első osztályban, 22-23 éves. Én azt gondolom, hogy egyébként ő is például egy olyan játékos lehetne, aki ki lehetne próbálni akár a márciusi válogatott meccseken, vagy akár az őszi nemzetek ligája mérkőzéseken. A második Krisztián Bilovár, ő egy ukrán-magyar játékos, ő jelenleg belső védőként játszik a Dinamo Kijevnél. Uh-huh. Azt még nem mondanám, hogy alapember, de egyre több és több lehetőséget kap, és egyébként lehet nem lenne rossz, hogyha, ugye a belső védőposzton mindig van kérdés, hogy ha Vili Orbán nem lesz, akkor egyébként kivel pótoljuk, vagy ha Dárdai Marcival még nem lehet tudni, hogy akkor most hatos poszton, vagy egyébként belső védőként fogják-e használni, de azt gondolom, hogy szerintem a merítési lehetőség érdekében mindenképpen jó lenne. A harmadik játékos pedig Idó Sahár, ő pedig a Maccabi Tel Aviv játékosa. Ő belső középpályásként játszik, szintén egyébként egy hiányposzt a magyar válogatottnál. Ő is mondjuk úgy, hogy elég jó korban van, tehát hogy ő is egy olyan játékos, akit mindenképpen ki lehetne próbálni a magyar labdarúgó válogatottnak. És hát azért lássuk be, egyre több olyan válogatott van köztük a magyar is, amely próbálgat mindenféle útlevelek alapján igazolni játékosokat. 21. században vagyunk, egyre több válogatott él ezzel a lehetőség. Ugye beszélünk itt például a svájci, a francia vagy a német válogatottról, de az olaszoknál is egyre több nem olasz ajkú játékos játszik. Azt gondolom, hogyha van egy ilyen lehetőség, akkor élni kell ezekkel a lehetőségekkel. Én azt mondom, hogyha nyilván továbbra is én is annak vagyok a híve, hogy a magyar labdarúgó válogatottat többségben magyar játékosok alkossák, de hogyha van egy ilyen lehetőség, hogy egy olyan játékos, aki egyébként tényleg erősítés jelenthet a nemzeti csapat számára, az igenis érdemes alkalmazni. Ugye milyen jó lenne, hogyha a Gyökeres Viktor, aki egyébként a Sportingban rugdossa a gólokat, és 45 millió eurót ér a magyar válogatottban játszna. Tehát egy hiányposzt a magyar válogatottban.
Azt a csávót bármikor. Ha azt mondja, hogy jönni akar, akkor jöjjön, csak nem ezt fogja mondani az
elejét. Igen, ő most már mondhatjuk, hogy őt már elvesztettük. Milyen jó lenne a magyar válogatott szempontjából. Sajnos a svédek is azok azon nemzetek közé tartozik, akik Közép-Európában nagyon szeret honosítani, vagy éppen Afrikában, és hát, igen. És hát lássuk be ez a jövő.
De egyébként fejlődik is a svéd foci most megint fölfelé, mert volt egy időszak, amikor nagyon nem ment nekik, és az Ibra hol volt válogatott, hol nem volt válogatott, de megint látszódik, és leginkább a honosítások miatt, hogy ők is egyre följebb jutnak. Jó, kibeszéltünk mindent megint. Két hét van még az első NB1-ig, hiányzik már?
Na ne.
Mindenkinek nagyon hiányzik, és majd lesznek kupameccsek is. Nagyon köszönjük, hogy ezt a 17. és első 2024-es adást is velünk hallgattátok. amikor tudunk, akkor megint jövünk.
És hát köszönjük szépen a Telekomnak a lehetőséget, hogy egyébként ezt a podcastet létrehozhatjuk.
Igen, azt el kell mondanunk, hogy a Telekom adja ezt a stúdiót, ahol most vagyunk. Biztos, hogy halljátok a hangminőség jelentős javulását is. Úgyhogy nagyon köszönjük nekik minden magyar podcaster nevében a lehetőséget, hogy most ezt itt vehetjük fel az Aréna Plázában egy ingyen podcast és vodcast stúdióban. Majd hamarosan lehet itt videókat is rögzíteni. Úgyhogy köszönjük nekik is, meg nektek is, hogy megint itt voltatok. Legközelebb is találkozunk, reméljük, hogy a jövő héten megint tudunk majd jelentkezni. Addig is iratkozzatok fel a Spotify-n, iratkozzatok fel a YouTube-on is, mindenhol ott vagyunk, és természetesen a podcast.hu-n, a Telekom podcaster felületén is majd ezt a linket is beteszem a leírásba, úgyhogy a legközelebbi találkozásig is, hajrá magyarok, hajrá magyar foci, sziasztok!
Ria, Hungária!